Vendégünk Márkus Tamás András, református lelkipásztor, a Károli Egyetem intézményi lelkésze, illetőleg az Őrmezői Református Gyülekezet lelkipásztora. Szeretettel köszöntelek, Tamás. Arra kérlek, hogy beszélj először egy kicsit a gyermekkorodról, hogy hol nőttél föl, és hogy jutottál hitre, hogy lettél te lelkész.
Köszöntelek én is, köszönöm a beszélgetést. Apai részről Fóti vagyok, református felmenőim voltak, anyai részről pedig balatoni, Balaton-Almádi, Füred, Fűzfő és katolikus felmenőim voltak. De az első évemet Fóton töltöttem, és utána mi Pestre költöztünk az 5. kerületbe, tehát én abszolút belvárosi, kötődésű, szemléletű, mentalitású embernek vallom magam, ezért is szeretek Pesten élni a nyüzsgésben. Akkoriban egyébként Fóton Vég Tamás volt a lelkipásztor, református lelkipásztor, ugye ő erősen ébredési gyökerekkel rendelkező lelkipásztor, nagyon erős missziói szemlélet, nagyon igei prédikációk, és már a legkorábbi éveimtől fogva szerettem őt hallgatni, meg szerettem a jelenlétében lenni. A szüleim egyáltalán nem mondhatom, hogy ateisták lennének, hívők, de nem is olyan értelemben, hogy aktív templomba járó, gyülekezetben résztvevő vagy szolgáló emberek lennének. De nagyon fontos volt nekik a hitre nevelésem. Az édesapámmal mindig beszélgettünk hitkérdésekről, viszont azt is látni kell, hogy nem a klasszikus hívő háttér jellemezte őket. Tehát az igehirdetéseket szerettem, pont ezért talán, mert nem volt ilyen hátterem, ezért engem már gyerekkoromtól fogva is valahogy picit máshogy érdekelt a hit. Érdekelt a teológiai szempontból, ismeret szempontjából az igehirdetés, és ezért én nem is szerettem a gyerek istentiszteleteket, meg a gyerekfoglalkozásokat, ahogy visszaemlékszem, hanem a normális vasárnap 10 órai igehirdetésekre szerettem járni, és a lelkésszel szerettem beszélgetni hitkérdésekről. Később is ez jellemzett, amikor konfirmáltam, akkor se az volt bennem, hogy el kell mennem, mert nem tudom, most már 10x éves vagyok, és akkor nagy nehezen, mintha fogamat húznák, valami beígért ajándékért én elmegyek konfirmálni, hanem érdekelt a dolog. Egy nagyon meghatározó pont volt. Azt nem mondanám, hogy a megtérésemmel egybeesett. Azért a megtérés pontos idejét, vagy az újjászületés idejét nehéz sokszor azoknak, akik belenőnek úgymond az egyházba meghatározni, de mindenképpen volt ilyen, és igazából szakaszokra tudok visszaemlékezni, mintha ezek egymást kiegészítették.
Igazából mit értezte megtérése? Mi az a megtérés, és milyen a nem megtért ember, meg a megtért ember?
Én úgy gondolom, hogy a megtérés, mint szó, kifejezi ezt az állapotváltozást, tehát ezt úgy szokták mondani, hogy irányváltoztatás, valaki valahogy éli az életét, és utána megváltozik az életének az iránya. Megváltoznak a motivációi, megváltoznak a prioritásai, de ugye alapvetően mégsem ez a magja az egésznek, hanem az Istennel kapcsolatos viszony, hogy Isten fennhatósága alatt akarja az ember az életét élni, vagy pedig róla tudomást nem véve, vagy ellene inkább lázadva. Tehát én úgy gondolom, hogy minden ember, akár tudatosítja ezt magába, vagy nem tudatosítja, akár beszél róla, akár nem, úgy születik, hogy alapvetően egy Istennel szembeni, most ez nagyon erős szó, de én tényleg így gondolom, hogy lázadó attitűd jellemzi. A jó embereket is, és a rossz embereket is. És nem kell az gyilkosnak lenni, vagy hazudósnak, vagy lopni, hogy az ember lázadó attitűdben legyen Isten ellen. És úgy gondolom, hogy Isten az ő szent lelkének csodálatos munkája, tehát egy természet feletti munka nyomán, ami szinte észrevehetetlen, és nagyon nehéz a kezdőpontját detektálnunk, mert mi csak reagálunk rá, egyszer csak átváltoztatja az embert, hogy többé ne lázadjon Isten ellen, hanem elfogadja az ő fennhatóságát. És ugye nyilván az, aki gyerekkorában is hallja az igéjét, aki lát maga mellett hívőket, annak szerintem sokkal nehezebb ez detektálni, mert már gyerekként is megérinti a Szentlélek a szívét. És ahogy nő, ugye jönnek a kamaszévek, jönnek hát egy férfi életében az ilyen kisiklási lehetőségek, a bulik, a csajozás, az élet dolgainak a kipróbálása, és utána olyan, mintha ami megkezdődött, az egy picit beárnyékolódna egy időre, és utána, mintha újra oda kellene térni Istenhez, mintha fel kellene eleveníteni azt, hogy milyen munkát kezdett el bennünk. De nekem volt még egy harmadik is, ilyen odatérés, és ez a teológia alatt volt. Nekem volt azért egy elég kellemetlen szériám, amikor az Istennel kapcsolatos igazságokat hangoztattam másoknak, meg magamnak is, de mégis a szívállapota az nagyon távol volt Istentől. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Isten lelke már elég korán megérintette a szívemet, de hogy így mondjam, a vetés az elég későn ért be.
Te egyetemi lelkész is vagy, találkozol fiatalokkal. Ha egy fiatal mondjuk megkérdezi, hogy de hát miért érjek meg? Mi ebből a hasznom a 21. században Krisztussal kapcsolatban lenni és őt követni?
Én ezzel szoktam kezdeni, hogy mivel mindannyian Isten képe vagyunk, és mivel mindannyiunknak van lelke és lelkismerete, az jelzi a teremtővel való kapcsolatot. Tehát, hogy valamilyen szinten kapcsolódunk hozzá, még akkor is, hogyha megromlott ez a kapcsolat. És ezért én mindig erre a magra appellálok, tudom, hogy önmaguktól nem tudnának Istenhez fordulni, mert ez Isten természet feletti munkája kell, de ahogy Pál apostol is mondja, hogy nincs mentségük, én úgy gondolom, hogy minden ember, az is, aki nem is hallott konkrétan Istenről, akinek a bibliai történelem és a bibliai történetek ismeretlenek, az is Istennel kapcsolatban van, mert egy kapcsolat az is, nagyon kifordult kapcsolat, ha valakinek hátat fordítok. És én próbálom arra felnyitni a szemét, hogy valahol ő maga is tudja belül, hogy hátat fordított Istennek. Lehet, hogy nem Istennek hívja, Jahvénak, Jehovának, Jézus Krisztusnak, de mégis a teremtővel valamilyen szinten ambivalens kapcsolata van. És ezt a lelkismeretében érzi. A másik, ami szerintem ma egy embernek, egy 21. századi embernek fontos, az egyrészt ugye a külső körülményei, hogy hogyan élhet boldogabb életet, minőségileg hogyan változhat meg az élete, hogyan tudja jobban feldolgozni a gondokat, amelyek egy idő után jönnek, a problémákat, a tragédiákat, a csalódásokat, haláleseteket, ezeken hogyan tud felülkerekedni. Ez is egy aspektus szerintem, ami ma egy fontos kapcsolódási pont, de van még egy, ami egy nem szeretem dolog sok ember számára, de úgy gondolom, hogy sokakat érdekel, az pedig az örök élet lehetősége. Ezzel sokan nem értenek egyet, meg azzal sem, hogy az ember, amikor hitre akar téríteni valamit, bár ez nagyon rossz fogalmazás, mert nem mi térítjük hitre őket, hogy az örök élet perspektívájáról beszéljen, ami vagy jó, vagy nagyon rossz. És én hiszek abban, hogyha az embernek nem lesz felnyitva a szeme, és van benne felelőssége, akkor örökké tartóan valami elképesztően szörnyű sors vár az emberekre. És tudom, hogy erre sokan idegesen reagálnak, és sokan becsukják a képzeletbeli ajtóikat, szemeiket, füleiket, szívüket, de mégis úgy gondolom, hogy a mai ember tűrés küszöbét nem lehet már sokszor, hogy mondjam, ilyen nagyon kellemes, nagyon szeretetteljes szövegekkel átütni.
Spirituális szempontból, érdeklődés szempontjából milyenek ezek a mai fiatalok?
Mondják, hogy posztmodernben élünk, meg posztmodernben, ugye nincsenek olyan biztos alapok, és az emberek spirituálisan is nyitottabbak sok mindenre. A fiatalok is. Elképesztő érdeklődést mutatnak azok is, akik egyébként nagyon negatívan viseltetnek az egyház irányában, vagy az Isten kérdés irányában, a spiritualitás irányában nem.
Az egyház mennyiben tehet erről?
Biztos tehet erről az egyház, bár én inkább úgy fogalmaznék, hogy azok, akik méltatlanok voltak az egyházban az elhívásukhoz, így nem fogalmaznék, hogy az egyház tehet róla, mert hiszem azt, hogy Krisztus egyháza alapvetően mégiscsak egy szellemi organizáció, az igaz, és betölti a küldetését, bizonyos képviselői nem töltik be. Szóval én azt vélem felfedezni, hogy az egyházzal kapcsolatban rengeteg hamis sztereotípia van a fiatalok fejében. Mintha az egyház valami elnyomó, a világtörténelem összes bűnéért felelős, valamiféle ilyen erőszakos szervezet lenne, ami valójában nem is Krisztus evangéliumát képviseli, hanem azt kiforgatja. Tehát a ma lelkészének ilyen elképesztően elnagyolt, kifordító sztereotípiákkal kell hadakoznia.
Na de még hozzájön az, hogy halljuk a híreket a pedofil papokról.
Na hát az meg
egyházi visszaélésekről, tehát akik felszínesen látják ezt a témát, még inkább megerősíti őket az egyház ellenességben.
Igen, én erre mindig azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy ne azonosítsák Krisztus egyházát azokkal, akik ezt rosszul képviselik, és mindig arra próbálom őket ösztönözni, hogy vannak jó példák, és rájuk tekintsenek. Általában egyébként a nem hívő, hit iránt nem érdeklődő emberek is valahogy érzik azért, hogy mi lenne krisztusi. És én mindig erre appellálok, hogy ha meg ott van a magja, hogy szerintük mi lenne keresztényi, akkor ők miért nem próbálják megvalósítani?
Létrehoztatok egy közösséget, egy csoportot, amelynek hát kicsit bonyolult a neve, evangelikalizmus, protestáns ortodoxia, teológusok párbeszédben. Légy szíves, magyarázd el, hogy mi ez a csoport, én is most már ennek tagja vagyok. Miért jött ez létre, és mit képviseltek, mit képviselünk?
Ez egy egyesület, aminek az a neve, hogy Evangelikál Csoport Egyesület, és ennek vannak különböző szegmensei, van egy Facebook csoport, ez a Teológusok Párbeszédben csoport, és ennek a csoportnak vannak konferenciái fél évente, alapvetően teológus célközönséggel, de nem csak, hanem mindenkit várunk szeretettel, aki a teológia iránt érdeklődik. A teológia az nem csak a teológusoknak a passziója. Tehát ezek a szerveződések vannak, a protestáns ortodoxia és az evangelikalizmus pedig, amit előbb említettél, az pedig az egyesületünknek a spirituális, ideológiai irányzékát próbálja kifejezni.
Tehát itt nem az ortodox egyházról van
nem, szó.
Hanem mit is jelent ez a szó? Miért használjátok?
Azért használjuk, mert a protestáns reformációhoz akarunk visszacsatolni, tehát azt tekintjük a mi valódi forrásunknak, amiről pedig azt gondoljuk, tehát a protestáns reformációról, akár a luteri, akár a kálvini ágról, vagy az arminiánus, a metodista ágról, hogy ők fedezték fel újra azt az örökséget, a hitnek azt a tiszta örökségét, amit az apostolok képviseltek. És amikor azt mondjuk, hogy protestáns ortodoxia, akkor épp ezért a reformátorok és a reformátorok utáni 1-200 év teológiai örökségéhez nyúlunk vissza, de ezzel azt fejezzük ki, hogy a valódi, tiszta reformátorok által újra megtisztított apostoli tanítást tartjuk az alapnak. Az evangelikalizmus pedig a 18.-19. század Amerikájában jelent meg az USA-ban, ami alapvetően ugyancsak ehhez a reformátori örökséghez nyúlik vissza, de egy erős missziós szemlélettel párosul, és egy erős, hogy is mondjam, kegyességi tudattal. Az európai protestáns pietizmus és alapvetően az angol szász puritanizmus keverékéből lett. Ha azt mondom evangelical, akkor valószínűleg azok, akik jobban benne vannak a témában, a konzervatív amerikai protestáns felekezetekre gondolnak.
Többek között azért gondolkodtok, dolgoztok így együtt, mert azt érzékelitek, hogy az egyház bizonyos részei elhajlottak újra az evangéliumtól?
Igen, mi azt érzékeljük, hogy főleg a kontinentális Európán belül, amelyre talán a legerősebben hatott a felvilágosodás, utána a modernizmus, racionalizmus, egyéb ideológiák, materializmus. Itt hajlott el olyan szinten a teológia attól az örökségtől, amiről beszéltem, hogy ellenhatásra van szükség. De ez az ellenhatás, ez megvolt mindig, tehát már a századfordulótól, amikor ugye a teológiai liberalizmus erősen támadta az egyház falait. Megvolt a 40-es években is az ellenhatás, megvolt a 60-as években az ellenhatás, különböző egyházon belüli szerveződések, belmissziók formájában, és úgy érzem, hogy mi is, ez a szervezet, vagy csoport, vagy közösség, ez is egy ilyen ellenhatást próbál kifejteni. Annyiban jobb helyzetben vagyunk szerintem, hogy az emberek nyitottak a spiritualitásra, és talán jobban érzik, hogy mi az, ami őszinte. És amikor mi azt mondjuk, hogy térjünk vissza az apostoli örökséghez, a reformátorok tanításához, protestánsként, és az ő utódjaik tanításához, akkor azt próbáljuk az embereknek elmagyarázni, hogy mi mondhatnánk mást is, mondhatnánk olyat is kereszténység címszó alatt, aminek jobban örülnének a kívülállók, a korszellemhez igazodó dolgokat, de az nem lenne őszinte. Tehát, hogyha valaki a kereszténységet akarja megismerni, akkor még akkor is, hogyha nagyobb áldozatot kell vállalnia, egy görbetükörbe néz bele, de akkor is érzi, hogy legalább itt őszintén az evangéliumot akarják neki hirdetni, és nem ilyen felhígított valamit.
A liberális, liberalizmus fogalmakat használjuk társadalmi vonalon is, politikai síkon, egyházban is. Hogy látod ezt? Van-e pozitív liberalizmus, és van-e negatív, és akkor ezzel a rossz liberalizmussal mi a gondunk?
Biztos, hogy van pozitív liberalizmus, szerintem még politikailag is a liberalizmus eszméje az egy üdvözlendő dolog. Az eredeti liberalizmus, csak én úgy gondolom, hogy azok, akik, hogy mondjam, a szó eredeti értelmében liberálisok voltak, mondjuk egy Deák Ferenc, ha ma látná azt, amit képviselnek liberalizmus alatt, akkor ő ma hiperkonzervatívnak számítana. Olyan értelemben liberális Jézus, hogy nem a törvény betűjét, hanem a törvény értelmét nézi. irgalmas, ilyen értelemben liberális, mondjuk a Parázna asszonnyal szemben elképesztően irgalmas, de közben az elvárásait tekintve és az üzenetének a sarkosságát tekintve meg nagyon konzervatív.
Talán a hallgatók miatt is mondjuk el, hogy Jézus azt mondja a házasságtörő asszony fölött, hogy aki nem vétkes, az vesse rá az
így
első
van,
követ.
Igen.
És akkor ott szépen mindenki eloldalog, de aztán az asszonynak azt mondja, hogy eredj el, de többet ne vétkezz. Hát erre utaltam most.
És ez azért egy nagyon erős kijelentés, uh-huh. ezt mondani valakinek, uh-huh. főleg, ha az Úr mondja, hogy többet ne vétkezz.
Tehát akkor mi a kritikánk a mai liberalizmussal kapcsolatban, amely esetleg az egyházban, teológiában is működik?
Az, hogy valójában már a kijelentés lényegét próbálja átfazonírozni. Jézus a kijelentés tisztaságát, magát a forrást adja nekünk, amiben nagyon erős mércék, nagyon erős etika, hát maga Isten szentsége áll előttünk. De közben meg az eljárását tekintve, hogy a bűnös emberhez közelít, az nagyon irgalmas. És én úgy érzem, hogy ezt keverik össze. Ezt a fajta eljárásbeli irgalmasságot, a fele barát szeretetét, hogy az ember képes legyen megbocsátani, ezt az irgalmasságot, ezt átviszik a Jézus által hirdetett üzenetre rossz módon, és ezáltal kiforgatják és fellazítják. Na de ha nincsen mérce, nincsen szentség, akkor minek az irgalom? Akkor az egész nem ér semmit.
Hogy látod a világkereszténység helyzetét, talán ezen belül inkább az európai, a nyugati kereszténység helyzetét, hiszen ebben a kultúrában élünk. Van-e remény?
Én úgy érzem, hogy Európában nagyon kevés. A kelet-európai államokat, amelyek nagy szenvedésként élték meg a szocializmust, úgy érzem, hogy most ismerik föl, hogy bizonyos értelemben voltak annak is áldásai. Bizonyos szabad szellemiség ide nem gyűrűzött be, és ezért megmaradunk valamennyire azokban az etikai mércékben, amelyeket az evangélium is hirdet. Úgy látom, hogy Németországtól keletebbre még valamennyire megvan ez. Az biztos, hogy a nyugat-európai kontinentális protestantizmus rendkívül rossz állapotban van. Valamilyen elképesztő támadás alatt áll a valódi evangélium. Ha másról is beszéljünk, az ember teremtettsége férfi és női volt, tehát már ilyen szinten próbálják kiforgatni az evangéliumot. A mai nyugati kereszténység, ami nem valódi kereszténység, inkább megint úgy mondanám, hogy a kereszténységnek a képviselői, azok már ezeket az alapokat is megpróbálják szétbombázni. Bizonyos értelemben ezt az iszlám inváziót, nem tudom erről mennyire beszélhetek, ezt nem tartom véletlennek, tehát én Isten ítéletének tartom.
És akkor eleve adjuk föl, adjuk át az iszlámnak Európát?
Semmiképpen se adjuk föl, tehát szerintem ma egy hithű kereszténynek két fronton kell harcolnia. Egyrészt a szekuláris európai világban élünk, és ezzel a szekularizmussal, ezzel a romboló értékeket átértékelő szekularizmussal is küzdenünk el, másrészt viszont az iszlámmal is.
Az lett volna itt az utolsó kérdésem, hogy mi a te küldetésed. De hát tulajdonképpen most is megfogalmaztál valamit, de hogy ezen kívül gondolsz-e még mondani valamit?
A misszió elsődleges, tehát lelkészként erre van küldetésem, hogy az evangéliumot továbbadja másoknak. Tehát az, hogy Isten Krisztuson keresztül megbékélt a világgal, hogy őt atyánknak szólíthatjuk, hogy örök életünk van, hogy a hit által igazként tekint ránk Isten, és nem betel, mint bűnösöket Krisztusért, ezt nekem mindenkinek tovább kell adnom, érthető formában. Ez az elsődleges feladatom, de ez meg az kell, és bennem tényleg ez munkál, hogy az evangéliumot megőrizzük. Ez valami olyan érték, amiért meghalni is érdemes, bár ne adja Isten, hogy nekünk itt Európában, hogy ez bekövetkezzen, de meg kell őriznünk az evangéliumot a maga tisztaságában, a minden erőnket ebbe kell fektetnünk, ezt pedig hirdetnünk kell. A szekuláris irányba is, és a muszlimok irányában is. Ezt nem tartom egy egyszerű feladatnak, tehát én úgy érzem, hogy nagyon forrósodni fog a helyzet Magyarországon is, és egész Európában. Tehát most fog eldőlni szerintem igazán, hogy kiben dolgozik Isten lelke, és ki maradt hű a mesterhez.